Szeretettel köszöntelek titeket ezen a meleg párás júniusi délutánon. Amikor készültem erre az előadásra, arra még nem számítottam, tudtam, hogy nehéz lesz, de arra nem számítottam, hogy ezt körülbelül 120 fokos páratartalom mellett kell majd megcsinálnom. De azzal azonban számoltam, hogy amiként ezt egyszer olvastam, hogy az ember 12 és 3 óra között egy energiagödörbe kerül, és az energiatermelésért felelős szervek ilyenkor dolgoznak a legkevésbé, és ez növeli a kihívást, mert remélhetőleg egy olyan érdekes előadást kellene tartanom nektek, hogy megér-e kikapaszkodni ebből az energiagödörből, és remélem, hogy akkor így jól fogjátok magatokat érezni, és hasznos dolgokat fogtok hallani. Robi már föltette a kérdést, hogy kiolvasta Müller Pétert, bármelyik könyvét, és kevesen jelentkeztek már a múltkori alkalommal is. Ha jól láttam, akkor most hárman vagyunk. A Gyuri mellett láttam egy urat, aki olvasta, Gabi, és én. Ez nagyon érdekes szituáció, mert akkor azt lehet látni egy elég jó merítésből, hogy a keresztények ezt nem nagyon olvassák, ezt a könyvet. De nem így van a nem keresztényeknek a körében, mert ahogy utána néztem az interneten, Müller Pétert több százezer példányban adják el, sőt egyenesen a Szeretetkönyv című művének az anzájában a kiadó úgy minősíti, hogy ez a Müller Péter legjelentősebb műve, és ő maga pedig korunk legjelentősebb spirituális mestere. Tehát egy olyan embernek egy olyan nagy jelentőségű művével foglalkozunk, amelyet több százezer olvasnak, ezek a könyvek 10-15 fejezetből állnak, tehát úgy kell ezt elképzelnünk, hogy ezek a tanítások, van 5-6 jelentős könyve, 10-15 fejezettel, ez az a 10-15 fejezet, az olyan, mintha egy istentisztelet lenne, és ezek a tanítások több százezer példányban keringenek a világban, és sokak sorsát meghatározzák. És én amikor készültem erre az előadásra, ezzel a tudatban készültem, hogy nem egy egyszerű könyvbemutatót kell tartanom, hanem egy olyan művet kell bemutatni, egy olyan gondolkodást, egy olyan tanítást, amely több százezer embernek az életét, a sorsát irányítja. És nekünk, keresztényeknek is így kell viszonyulni ezekhez a könyvekhez. Amikor az előadásom első verzióját átadtam feleségemnek, Rékának a lektorálásra, Réka rögtön figyelmeztetett, hogy jelezzem nektek, hogy ez nem lesz egy könnyű előadás, ez nem egy könnyű irodalom. Ez a Szeretetkönyv, és ez az előadás sem lehet egy könnyen megérthető, gyors áttekintés. Én most szeretném is teljesíteni ezt a kérdést, és jelzem nektek, hogy ez egy kicsit tömény előadás lesz, de mindenféleképpen megpróbálok csak a lényegre szorítkozni. De miről fog szólni akkor ezek után maga az előadás? Hát Müller Péter, ahogy mondtam, a magyar spirituális irodalom mestere, drámaíró, rendszeresen ír a Nőklapjában, cikk sorozata van, és a Mesterkurzus nevű spirituális előadás sorozatnak az egyik húzó neve, többek között Popper Péter mellett. Azt tapasztaltam, hogy ha az ember a Nőklapjában például elolvas egy-egy cikket Müller Pétertől, vagy meghallgat a Mesterkurzusból egy-egy alkalmat, netán a könyvben elolvas egy-egy fejezetet, akkor természetszerűleg nem nyerhet egy teljes képet arról, hogy mi az a tanítás, mi az a hitrendszer, amelyben Müller Péter mozog, és mi az, amit tanít a hallgatóknak. Én megkísérettem volna összerakni ezt a hitrendszert, tehát ez a jelen előadás, ez nem annyira a szeretetről fog szólni, és nem is inkább a Szeretetkönyvnek a közvetlen mondani valójáról, hanem arról fog szólni, hogy miben hisz Müller Péter, miben hisznek azok, akik őt követik, hová vezet ez a hit, és hogy a Biblia mit tart arról, hogy ez a hit, ez hová fog vezetni. Tehát, ahogy a Robi mondta, nagyjából ez az a kör, amit ez az az információ tartalom, amit körbe szeretnék járni, és ilyen formán akkor nem Müller Péterről szólna magáról, a szeméről ez az előadás, hanem azokról a tanításokról, azokról a gondolatokról, amelyeket a könyv tartalmaz, és ez egy gyakorlat is lenne, számomra, számotokra, hogy megtanuljunk összeállítani tanításokat egy teljes gondolati rendszerré, annak érdekében, hogy a különböző filozófiák, vallások, hitek képviselőivel érdemi párbeszédet tudjunk folytatni, mégpedig nem másról, mint az abszolút igazságról. Ez miért lényeges? Rob ugye több előadás sorozatot tartott már arról, hogy tulajdonképpen egy posztmodern korszakban vagyunk, ahol versengő világnézetek küzdenek azért, hogy mely gondolatrendszeré lesz több követő. Ilyen az ateizmus, a különböző filozófiai irányzatok, ezen belül akár a buddhizmus korai verziói, ilyenek a különböző istenhitek, az iszlám, a Krisna, maga a kereszténység, rendkívül nagy mennyiségű okkultista, spiritista irodalom árasztja el a médiát, az elektronikus és a nyomtatott sajtót. Tehát azt lehet látni, hogy nagyon nagy a felvevő igény arra, hogy az emberek tudjanak tájékozódni az életben. És ez azért nagyon fontos, mert vannak alapvető kérdések az életben, alapvető tanítások, amelyek nélkül nem élhetünk. Ezek az alapvető kérdések például, hogy ki vagy mi teremtette az embert. Van-e Isten, és hogyha van, akkor ki ő? Buddha, Jézus, Allah, vagy esetleg Krisna, ezek külön személyek, egyáltalán személyek, vagy mind egy, ugyanaz. Van-e abszolút igazság, és hogyha igen, ez hol található? A keresztények szerint a Bibliában található, a buddhisták szerint Buddha tanításaiban, az iszlám szerint a Koránban, a kommunisták szerint meg például Lenin tanításaiban és a párt irányvonalában. Tehát azt lehet mondani, hogy ahány kérdés, annyi válasz attól függően, hogy milyen irányba fordulunk. Nagyon fontos kérdés, hogy amivel mindenkinek dűlőre kell jutni, hogy mi a halál például, és mi az élet. Az élet az egy valóság, vagy egy káprázat? Van-e élet a halál után? Vagy szellemesebben megfogalmazta egyszer ezt valaki, hogy van-e élet a halál előtt? Tehát foglalkoznunk kell azzal, hogy vannak-e végső kérdések, és foglalkoznunk kell azzal, hogy erre válaszokat kapjunk, különben szét fog hullani az életünk. Mi keresztények valljuk, hogy Jézusnak van válasza mindenre, az egyén, a társadalom és a világ minden problémájára. Sőt, azt is kijelenti, hogy az igazság egyedül nála található meg. Ugye a János 14.6-ban kijelenti, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezzel Jézus magának tartja fönn az abszolút igazságot, és kijelenti, hogy rajta kívül, az ő tanításán kívül nem létezik semmi más, amely igaz lehet. Ugyanakkor azt a feladatot adja emellett, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká minden népet. De ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha belépünk a beszélgető partnerünk világába, és megismerjük azokat a tanításokat, amelyeket ő magáénak vall, összerakjuk a világképét, és végső soron megértjük, hogy miben hisz. Ha ezt mi következetesen végig tudjuk gondolni, akkor meg tudjuk találni a világnézetének a gyenge pontjait, meg tudjuk találni azokat a tanításokat, amelyek igazak, de amelyek szerint nem tud élni, vagy meg tudjuk találni azokat a tanításokat, amelyek nem igazak. Tehát, ha összerakjuk magunknak a beszélgető partnerünk gondolatait és nézetrendszerét, világképét, akkor megtehetjük azt, hogy elővesszük a Biblia tükrét, és adott alkalommal felmutatjuk neki. De ezt gyakorolni kell, és ez az előadás, ez lényegében erről szólna, hogy egy konkrét példán megpróbálunk összerakni tehát egy világnézetet, egy hitrendszert, és a Biblia tükrében megnézzük, hogy igaz-e ez vagy sem. Most egy pár gondolattal szeretném Müller Pétert bemutatni. Ő most 73 éves, 1936-ban született, író és dramaturg. Számos drámát írt, zenés darabokat, illetve spirituális műveket. Életének egyik meghatározó élménye, egy halálélmény, amit a halálközeli élmény, amit az 56-os forradalom alatt élt át, amikor több lövés érte, és lényegében egy furcsa, érthetetlen gyógyulás következett be nála, azt hiszem talán hét lövés érte. És ő szó szerint így van erről az élményről. Ez az élmény maradandó károsodást idézett elő. Egy csatorna nyitva van bennem, és a túlvilággal a kapcsolatomat a mai napig nem vesztettem el. Ma már több mint negyed évszázados kapcsolatban van egy ősi kínai szellemmel, mely számára tanításokat közvetít, és ezek műveiben megjelennek. Tehát Müller Péter nem csak azt adja tovább, amit olvasott, hanem saját bevallása szerint egy ősi kínai szellemmel tart kapcsolatot, és ezeknek a tanításait is követi, és ezeket adja tovább. Tehát nem egy egyszerű filozófussal állunk szembe, mint mondjuk Arisztotelész, hanem a szellemvilágból nyert információk azok, amik a könyvében megtalálhatók. Ez a halálközeli élmény befolyásolja a művészi és az emberi irányultságát, és ezért foglalkozik nagyon sokat az emberi lét sors kérdéseivel, és az másik ember megértésével, illetve a halál problémájával. A munkásság az, legalábbis a hivatalos fórumok szerint igen elismert, ő a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjének aranyfokozata birtokosa, József Attila díjas, illetve Onassis díjas. És amikor készültem erre az előadásra, akkor egy picit vissza is hőköltem, mert azt gondoltam, hogy én most egyedül vagyok a nap alatt, és egy a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjének aranyfokozatával bíró, több százezer eladott példányt eladott írónak a művét, a gondolatait bírálom. De ugyanakkor arra gondoltam, amit a Pál ír a Tesszalonikai Levél 5.21 szakaszában, hogy vizsgáljátok felül mindent, és a jót azt tartsátok meg. És ez nagyon fontos dolog, mert azt gondolom, hogy a keresztényeknek tekintet nélkül arra, hogy az illető ember, akinek a gondolataival találkozik, az milyen rendű, rangú vagy állású, mindent meg kell vizsgálni, és kizárólag ezeknek a megítélésénél kizárólag az Isten tanításra kell alapozni. Ez adja meg a keresztény ember függetlenségét, és ez a szellemi szabadságunk alapja. Tehát ez az a szellemi szabadság, amit élvezünk akkor, amikor másokkal szemben vitatkozunk, és másokkal szemben érvelnünk kell. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan mutassam be ezt a könyvet, amely az epilógussal együtt 16 fejezetből áll, és 350 oldal. Először azt gondoltam, hogy egy egyhetes kurzust csinálok, de aztán beszéltem a Robival, és közölt, hogy maximum bő egy óra van rá. És akkor nem törtem meg, mert átértékeltem a helyzetet, és aztán arra gondoltam, hogy egy fejezetet, ha bemutatok, az elég lesz, mert mint ahogy a cseppben a tenger, mint hogy a csepp és a tenger tulajdonképpen ugyanaz, így aztán, hogyha bemutatok egy könyvet, vagy bocsánat, egy fejezetet, ebben tulajdonképpen megtalálható a teljes világkép is. Egy olyan fejezetet választottam ezen belül, a könyvön belül, amelyhez szerintem legalább 50%-ban mindenki ért, és ez nem más, mint a Nő és a férfi című fejezet, amely nem meglepő módon a férfi és a nő kapcsolatáról szól. Azt gondoltam, hogy na, ebben a tárgykörben mindenkinek vannak legalább saját élményei, ebben a tárgykörben mindenkinek van határozott mondanivalója, és legalábbis az elhangzottakat a saját tapasztalataihoz tudja mérni. Tehát kifejteném majd, hogy milyen tanításokat tartalmaz ez a könyv, és aztán ezt megvilágítanánk az evangélium szempontjából. Milyen tanítások lelhetők föl ebben a könyvben? Ebben a könyvben a kínai taoizmus szerepel, mint alaptanítás, megjelenik a buddhizmus, megjelenik a kínai Yiking, vagy változások könyve, és számos utalás, idézet található magából a Bibliából is. Azt lehet mondani tehát, hogy nagyon széles azoknak a tanrendszereknek a köre, amelyeket a Müller Péter bevon a valóság értelmezése során. Sajnos ezt a könyvet nem lehet anélkül értelmezni, hogy ezekkel a tanításokkal többé vagy kevésbé meg ne ismerkednénk. Ezért egy kis időt szánnánk arra, hogy megvizsgáljuk, hogy mik ezek a tanítások. De még mielőtt ezt megkezdeném, gyorsan fel is teszem a kérdést, hogy ki az, aki már foglalkozott a Taóval, a buddhizmussal, vagy a változások könyvével. 1, 2, 3, 4, 5. Hát ez sokkal több, mint akik magát a szeretet könyvet olvasták, tehát lehet itt majd érdemi párbeszéd. Kezdeném akkor a kínai Taóval. A kínai Tao az időszámításunk előtt 5.-6. században keletkezett. Ennek lényege, hogy a társadalom és a világmindenség lényegét a hatalmas Tao, a természet egyetemes törvénye irányítja. Ez a Tao, vagy az út, ez a törvény, ez a mindenség kezdete és vége, ez egy kifejezhetetlen, örök, teremtő valóság, mely minden dolgnak forrása és végcélja. Tehát az a lényeg, hogy van egy személytelen nagy világrend, a Tao, amely a kezdet és a vég, és amely irányít mindent. A Tao egyik alapelve a nem cselekvés. Ez annyit tesz, hogy a taoisták elvetik a hagyományos értelembe vett bölcsességet, elvetik a céltudatos cselekvést. Az út nem más, mint hogy a Taóra, a világmindenség törvényeire ráhangolódva egy spontán cselekvést valósítsanak meg. A taoista ember az egyszerűség és a tisztaság felé törekszik, ám ez igazából csak a halálban érhető el teljes mértékben. Ebből látszik, hogy a kezdeti Tao, ez inkább egy filozófia volt sem, mint egy vallás. Később a taoizmusnak egy vallásos ága is kialakult, ami azzal vette kezdetét, hogy elkezdték a halhatatlanságot kutatni. Különböző elixírekkel, talizmánokkal, gyakorlatokkal, légzőgyakorlatokkal, meditációval kívánták elérni a halhatatlanságot. A vallásos taoisták foglalkoztak továbbá jövendőmondással, az orvoslás egyes területeivel, illetve mágiával. Tehát lehet látni, hogy mindaz, aki a vallásos taoizmussal foglalkozik, mindezekkel a dolgokkal is foglalkoznia kell, akkor, hogyha ezeket a tanításokat magáévá teszik. A következő lényeges tanrendszer, amelyből idéz a könyv, ez a buddhizmus. A buddhizmus annyiban hasonlít a taoizmusra, hogy itt szintén egy személytelen sorstörvény, a karma az, ami meghatározza a világ működését. A karma, vagy sorstörvény, ez a tett, az ok és a hatás törvénye. Azt tanítja a buddhizmus, hogy az egyéni lélek, azaz mi, időtlen idők óta cselekszünk az anyagi világban, születünk, élünk, meghalunk, sokszor, időtlen idők óta újjászületünk, és a karma, a világtörvény, az a jó vagy rossz cselekedeteinket jutalmazza, vagy megtorolja. Ebben a nézetrendszerben nincs kegyelem, itt az egyén, az egyes ember, én, ti, mindenki. Egyedül saját magunk vagyunk felelősek a tetteink következményeiért, egyedül állunk szembe a karmával, a sorstörvénnyel. Mit mond a létről a buddhizmus? A létünk az alapvetően egy szenvedés, a személyiségünk nem létezik. A személyiségünk csak egy illúzió, szanszkritul mája. A szenvedésünk oka az az értelmetlen vágy, ami az élet különböző dolgaihoz fűz minket. A vágy oka lehet maga az élet iránti vágy, a birtoklás, az élvezetek iránti vágya, testi vagy szellemi. Tehát ugyanúgy rossz dolog az életet szeretni, mint mondjuk szeretni olvasni, vagy vonzódni a gyermekeinkhez, vagy a barátainkhoz. Ezek mind olyan vágyak, amelyek büntetést vonnak maguk után a karma törvénye szerint. Ezeket a vágyakat nem lehet kielégíteni, mondja a buddhizmus, és egyben egyébként értelmetlenek is. Ennek a vágynak az eredménye az, hogy a karma megtarolja ezeket a vágyakat, a kötődést az élethez, és azért folyamatosan újjá kell születnünk. És ez az újjászületés, az élet maga egy fájdalmas, szenvedéssel teli eseménysorozat. Mi akkor tehát a menekülés ebből? A menekülés útja az, hogy az ember kiszabadul a karma törvénye alól, elvágja a vágyait az élet különböző dolgai iránt, és meditáció, illetve helyes cselekvés útján meghaladja ezeket a vágyakat, megvilágosodik, és belép a nirvánába, a szent megsemmisülésbe. Tehát a cél az, hogy kikerüljünk a karma törvénye alól, és belépjünk a szent megsemmisülésbe. Ugye az a nagyon fontos, hogy itt a Taóval, vagy akár a kereszténységgel szemben, itt a saját szellem ereje az, ami segít nekünk abban, hogy kilépjünk ebből a létforgatagból. A harmadik mű, amire támaszkodik Müller Péter, ez a Változások könyve, ami egy érdekes mű. Alapvetően arra készült, nagyon-nagyon régen Kínában, hogy jósolni tudjon az ember, ez egy jóskönyv valójában. Első verziójában alkalmas volt arra, hogy igen-nemes válaszok, bizonyos törvényszerűségek felismerésével az ember megtudja a jövőt, igen-nemes válaszokat kapjon arra, hogy mi fog történni a későbbiekben. Aztán később kiegészült egy olyan irodalommal ez a mű, amely bölcs tanácsokat adott arra, hogy ha ez vagy az fog történni, akkor az ember hogyan viselkedjen ahhoz, hogy bizonyos eseményeket elkerüljön, vagy előidézzen. Tehát részben a könyv megpróbálja előre látni a jövőt, másrészt bölcs tanácsokat ad arra, hogy hogyan kerüljük ki a számunkra nem kellemes eseményeket. Utoljára hagytam a kereszténységet, mert hogy a könyv erre is hivatkozik, amelyet most részletesen nem mutatnék be, mert úgy gondolom, hogy itt mindenki elég jó alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy meg tudja majd ítélni, hogy mi az, amiről szó van. Mindenestre annyit összefoglalva el lehet mondani, hogy Müller Péter gyakran hivatkozik erre, gyakran idéz bibliai helyeket, melyel alátámasztja véleményét. Még mielőtt belevágnánk a könyv tanításának elemzésébe, szeretnék egy kis táblázatot megmutatni nektek, mert ahhoz, hogy világképekkel tudjunk operálni, ahhoz kell látnunk az alapvető ellentéteket. Készítettem egy kis táblázatot, amely bemutatja, hogy a könyvben idézett alapvető tanítások milyen viszonyban vannak egymással, és ez azért nagyon fontos, mert akkor, amikor egy másik emberrel beszélünk, akkor kell látni az ő világnézetét, azonosítani annak elemeit, kell tudni a miénket, nekünk is kell tudnunk azt, hogy miben hiszünk, és ezt a kettőt, ezt össze kell tudni vezetni. És ebben az anyagban erre tettem volna kísérletet. A táblázat majd a kereszténység és a taoizmus, illetve a buddhizmusnak az alapvető különbségeit mutatja be, azzal a célzattal, hogy rájöjjünk, hogy az egyes tanítások, azok miért nem állnak meg ebben a könyvben. Vágjunk is neki. A kereszténység azt mondja, hogy Isten egy személy, aki mindent ural. Tehát személy és uralkodik. A taoizmus és a buddhizmus azt mondja, hogy Isten nincsen, de van egy személytelen erő, a világtörvény, nevezük taónak vagy karmának, és ez a világtörvény ural mindent, de nem tudjuk megmondani, hogy milyennek az eredete és a forrása, de a teremtője az ismeretlen. Tehát van itt egy hiány a világképben. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten kijelentése az abszolút igazság, amely minden ellentétes állítást és hitet kizár. Tehát Isten egy nagyon erős határt húz a saját kijelentése és más egyéb információforrások között. A keleti nézetrendszerek azt mondják, hogy van több igazság, van egymás mellett élő igazság, hit, Isten, istenség, ezek megférnek egymás mellett. Ugyanakkor ezek az istenek, istenségek, igazságok mind a világtörvénynek vannak alárendelve. Tehát az Isten fogalmuk például nem ugyanolyan, mint a keresztényeké, amelyek azt mondják, hogy Isten teremtette a világot és a törvényeket, és nincs alávetve nekik, csak legfeljebb saját jószentából. A keleti tanok azt mondják, hogy még az istenek is, ha vannak, alá vannak rendelve a karmának, a sorstörvénynek. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten teremtette és mozgatja a világ mindenséget, ő teremtette és mozgatja a Földet, és ő alkotta a fizikai és szellemi törvényeket együtt. Benne az embert és minden élőlényt is. A taoizmus és buddhizmus azt mondja, hogy ez a személytelen erő, amely mindent teremtett, a világot, az embert, az élőlényeket, a szellemi és a fizikai törvényeket. De azt lehet látni, hogy ez a két állítás szintén kizárja egymást. Van egy nagyon fontos tény, amelyet a Biblia leír, tudósít erről. Azt mondja, hogy a világban az Isten és a sátán, a jó és a rossz küzdelme zajlik, és ebben a küzdelemben a sátán felhasználta az embert, és az ember elbukott saját hibájából. És a bukás következtében Isten nélküli halott állapotban van, és többek között a világban található szenvedést ez okozza. A keleti tanrendszerekben az Isten és a sátán harca nem létezik, a halált a világtörvény okozza valamely ismeretlen okból. Tehát azt lehet látni, hogy ez a harc, ez a küzdelem nem jelenik meg a keleti tanokban, csak a sorstörvény ellen kell küzdeni. És ez nem egy két személynek a harca, hanem ez valamifajta erőknek az egymáshoz viszonyított mozgása és kölcsönhatása. A Biblia azt mondja, hogy az ember kizárólag a kegyelem elfogadásával, Jézus Krisztus megváltó művének, illetve az abban való hiten keresztül léphet kapcsolatba az Istennel. Tehát az elvesztett életet, a halál lehetőségét az Istennel, Istenhez kapcsolódással, újra kapcsolódással szerezheti majd meg, és ezt a döntést itt és most ebben az életben kell meghozni az embernek. Tehát az élet az Istenhez való fordulással lehetséges, és most kell dönteni. A keleti nézetrendszerek szerint ez a küzdelem nem hitáltal zajlik, hanem saját erőből. Itt több célt is megjelenít a küzdelem kapcsán a keleti tan. Itt lehetséges elfogadni a halált, és eközben helyes életet élni. Ez jelenik meg a taoizmusban. Tehát az embernek bele kell törődnie, hogy előbb-utóbb majd meghal, és nem lesz tovább, eltűnik a létben. A másik lehetőség, hogy vallásos gyakorlatokkal, mágiával az ember eléri a halhatatlanságot. Az is egy opció, amit a buddhizmus tart, hogy ha meditációval és helyes cselekvéssel kilépünk a karma hatalmából, akkor beléphetünk a szent megsemmisülésbe, és ez egy reális lehetőség, de nem biztos, hogy bekövetkezik a jelen életünkben, de van új meg új lehetőségünk arra, hogy a reinkarnáció során ezt újból meg újból megkíséreljük. Tehát nagyon éles a különbség a kereszténység és a keleti tanok között, amelyek azt mondják, hogy van több lehetőségünk, hogy megkíséreljük a helyes életet. A kereszténység azt mondja, hogy itt és most kell dönteni, ebben az életben kell választani az életet, vagy a halált, ebben az életben kell az Isten mellett, vagy ellen dönteni. Ez a két tanítás, ez nem egyeztethető össze, nem hozható közös nevező ezek esetében. Ennyit szerettem volna tehát elmondani azokról a tanításokról, gondolatokról, amelyek a későbbiekben megjelennek a könyvben, és egy gyors közönségkérdés, bírjátok még? Egy ember bólogat, ezt akkor általánosítom, projektálom, akkor mindenki jól érzi magát, én már egyre jobban. Lesz majd egy szünet, egy pár bevezető gondolatot mondanék. Illetve hát el is kezdenénk a könyvet. Az első rész, ami a Nő és a Férfi című fejezetben megjelenik, mindjárt egy keresztény idézettel, feltételezéssel indít. Szó szerint úgy hangzik, hogy amíg az ember a teremtő álmában élt, nem léteztek, Ahhoz, hogy létrejöjjön, ketté kellett hasadni férfivá és nővé. Tehát azt mondja Müller Péter, hogy az embernek ketté kellett hasadnia férfivá és nővé, ahhoz, hogy megjelenjen. A kínai Taoból származik a következő idézet, amit emellé tesz. Itt olvasom, idézem. Az ősállapotot egy üres kör szimbolizálja, ahol rejtélyesokból hasadás történik, megjelenik a világos yang, a férfi principium, sötét pöttyel, és a sötét yin, női principium, világos pöttyel, és beindul a létesülés folyamata. Nem csak vonzás és feszültség van a nemek között, de egymásba is át tudnak alakulni. Tehát azt mondja a kínai Tao, hogy a nemek egymásba át tudnak alakulni jelen életünk folyamán. Következő idézet, hogy miért szükséges ez az átalakulás, az már egy szellemidézésből nyert információ. Az ősi kínai szellem azt mondja, hogy a teremtés alapvető törvényének nem célja, hogy a két erő önmagát fenntartsa és megőrizze, a férfinak át kell élni a nőnek a férfi állapotát. A férfinak meg kell érteni az alázatot, a hitet és a befogadást, a nőnek meg kell érteni a világosságot, a teremtő szellem erejét. Tehát azt mondja a tanítás, hogy át kell, hogy alakuljanak egymásba a nemek, mégpedig azért, hogy olyan nőhöz vagy férfihoz köthető tulajdonságokat tanuljunk meg egymástól, mint az alázat, a hit és a befogadás a férfiak esetében, és a nő pedig értsék meg a világosságot és a teremtő szellem erejét. Tehát azt mondja, ha én nem alakulok át nővé, akkor az alázatot és a hitet és a befogadást nem fogom tudni megélni, és fordítva. Következő idézet az a tibeti buddhizmusról szól, amely azt mondja, hogy a tigris és a sárkány küzd egymással a világ létesülése folyamán. A tigris, a sárkány a fiú, a tigris a nő, és hogyha túl gőgös a sárkány fiú, akkor átalakul majd tigrissé, nővé, és hogyha a nő nem tudja megélni rendesen a női szerepét, mint tigris, akkor átalakul sárkányá a büntetésből. Kicsit keverem. A következtetés az, ennek a három tanításnak, tehát a Tao, a szellemidézés tanítása, és a tibeti buddhizmusnak, hogy tehát a nemi önazonosságunk az sohasem végérvényes. Nem végérvényes. Nekünk, nektek, a hallgatóknak nem végérvényes a nemi önazonosságunk, és ez a szerző állítása szerint épp úgy alapja az élettannak, a genetikának, vagy a pszichológiának, mint bármi másnak, és ezért a nemek, a nemi identitás, az nem egy alapvető tulajdonsága az embernek, az csak egy szerep. Mint hogy én tanuló vagyok, dolgozó, vezető, beosztott. Tehát az, hogy férfiak vagyunk, vagy nők, az csak egy szerep. Robi? Kapcsoljuk. De mit gondoljunk ezekről a tanításokról? Ugye egy keresztény idézettel kezdtük, hogy tehát a Biblia azt gondolja, hogy ahhoz, hogy a férfi és a nő létrejöjjön, illetve az ember létrejöjjön, ketté kellett hasadni férfivá és nővé. És kétségtelen örülhetünk neki, hogy ez egy keresztény idézettel, egy keresztény megalapozású ez a tanítás, de ez egy erős félreértelmezés. Az Isten az 1 Mózes 26-27-ben azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Tehát azt mondja az Isten, hogy a saját képére teremtette az embert, férfivá és nővé. Tehát erősen elhatárolja a két nemet, meghatározza, hogy kétfajta identitás van, férfi és nő. És ehhez nem kellett hasadni, hanem ez az Isten szabad döntése. Saját képére alkotott minket, eldöntötte, hogy ilyenek leszünk. Semmifajta szükségszerűség, kényszer nem hat az Istenre, hogy ő csak így tudott volna minket megteremteni. A kínai Tao a szellemidézés, illetve a buddhizmus, tibeti buddhizmusból származó idézetek, ezek alapvetően ellentétesek a kereszténységgel, annak ellenére, hogy egy keresztény idézettel indít a fejezet. Az 1 Mózes 1-ben azt olvassuk, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Tehát ugye a Tao azt mondta, hogy a világ keletkezése az egy rejtélyes okból következik be. A Biblia tud erről az okról, azt mondja, hogy létezik az Isten, és megteremtette az eget és a földet. Tehát a kínai Tao nem tudja megmagyarázni, hogy miért vagyunk itt. A Biblia megmagyarázza. A kettő nem ugyanaz, nem állítható párhuzamban. Nem beszélhetünk együtt ezekről, egymás mellett. Tehát hiányos ez a világkép. Ugyanakkor az az információ, hogy a nemek át tudnak egymásba alakulni, ez számomra legalábbis nem értelmezhető, hogy ez mit akar. Lehetek nő ebben az életemben, vagy egy következő életemben, és ebből mi az, ami következik? Ha én nem tudok alázatos lenni, akkor hogy alakuljak át nővé? Nem tudok átalakulni nővé. Egy nő nem tud átalakulni férfivá. Tehát nincsenek gyakorlati, nem értem, hogy mi a gyakorlati következtetése ennek a tanításnak akkor, hogyha nekem valami problémám van, ha alkalmaznom kell az életben ezt a tanítást. Ha én büszke vagyok, mit csinálok? Hormontablettát szedek? Nem. Ez egy szellemi kérdés. De nem tudunk átalakulni, mert az Isten meghatározta a nemi identitásunkat, a nemünket. Abban igaza van a szerzőnek, ez egy valós probléma, hogy át kell élni az alázatot, a hitet, a befogadást, a világosságot, vagy a teremtő szellem erejét. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Isten ezeket nem különítette el nemek szerint, hanem ezek olyan tulajdonságok, amelyek léteznek, olyan talentumok, amiket akar adni az Isten az embernek, és független attól, hogy nők vagyunk, vagy férfiak, az a feladatunk, hogy az Isten erejére, a Szentlélek erejére támaszkodva, az Isten vezetésére hagyatkozva ezeket megéljük és átéljük. Nincs szükség arra, hogy a férfi nő legyen, a nő férfi azért, hogy ezeket a tulajdonságokat elsajátítsa. Én úgy érzem, hogy nem várhatok a következő női életemig, hogy mondjuk a befogadást megtanuljam. Réka feleségem segít nekem abban, már ebben az életben, hogy bizonyos ilyen dolgokat megtanuljak. De az igaz, hogy a férfinak és a nőnek vannak sajátos tulajdonságai, amelyeket az Isten adott, nemek szerint, és ezeket meg kell tanulnunk egymástól. És nem kell félnünk, hogy kimondjuk, hogy ez a megállapítás ez igaz. Például Rotterdami Erasmus azt mondta, a neves keresztény gondolkodó, hogy az igazság mindig, mindenhol keresztény. Tehát, hogyha egy-egy ilyen könyvben ráakadunk egy helyes kijelentésre, akkor ne féljünk elfogadni annak az igazság tartalmát, mert az Isten teremtette a világot, és az övé annak teljessége, tehát ami igaz, az igaz, független attól, hogy ki mondja. A tibeti buddhizmus kapcsán, ami szintén megjelent, hogy a sárkány fiú gőgös és öntelt, a tigrislány túl sötét, túl tehetetlen, és akkor átalakulnak egymásba, hogy őszinte legyek, ezt nem értem, hogy ez így körülbelül mire vonatkozhat, ebből nem tudtam következtetést levonni. Ugyanakkor egy pár gondolatot lehet fűzni ahhoz a megállapításhoz, hogy a nemi önazonosságunk az sohasem végérvényes. Ja, itt hivatkozás történt az élettanra, a genetikára és a pszichológiára, ezért biológushoz fordultam, illetve pszichológushoz fordultam, hogy konzultáljak ebben a témakörben. Amit idéztük, hogy az Isten, tehát a teremtéskor férfivá és asszonyjá teremtett minket, ez alapján kijelenthetjük, hogyha a Biblia mérlegére tesszük ezt a kijelentést, hogy a nemi önazonosságunk az teljesen egyértelmű. Nincs olyan, hogy sohasem végérvényes. Teljesen egyértelmű. Sőt, az élettan, a genetika és a pszichológia ez a Bibliát támasztja alá, mert, ahogy azt megtudtam, egyébként Leventétől, többek között, meg a házi orvosommal is konzultáltam, már a fogamzáskor eldől, a születendő gyermeknek a neme. És normális esetben, normális fejlődés esetén semmifajta változás nem következik be, se pszichikailag, se genetikailag, se élettanilag. Tehát ez az állítás, ez nincs alátámasztva, ez egy vélemény. Abban igaza van, hogy ezek a nemek, ezek szerepeket takarnak. De az a véleményünk, hogy nekem is a pszichológusnak, legalábbis akivel konzultáltam, hogy ez a szerep ez nem elválasztható az embertől. Tehát, hogyha az ember férfinak vagy nőnek teremtetett, akkor az Isten adott neki egy feladatot az életben, több feladatot, és ehhez tartoznak szerepek. Tehát gyermekként kisfiú vagy kislány az ember szerepe, felnőttként apa vagy anya, tanár, tanárnő, vezető, beosztott. Tehát ezek a szerepek, ezek bár változnak, de a nemek nem fogható föl ennek. Nem lehet az emberről és a nemi szerepéről külön-külön beszélni egymástól elválasztva. Szerintem, illetve a pszichológus szerint ez, hogyha az emberről leválasztjuk a nemi identitását, akkor ezzel súlyos problémák keletkezhetnek, mert nem tud mihez igazodni. Mert a genetikai állomány, a pszichés felépítés, ez mind orientálja az embert egy-egy irányba, sehová nem vezet, ha ezt megtagadjuk az embertől. Van még egy állítás ebben a fejezetben, amellett, hogy tehát a nemi önazonosság az nem végérvényes, hogy Ádám az egy androgűn ember volt, ez görögül azt jelenti, hogy két nemű. Ezt a szerző arra alapozza, hogy a Bibliában az Isten a Ádámról, mint emberről beszél, emberként azonosítja, egészen addig, amíg a borda jelenet, a nő megalkotása meg nem történik. Tehát az ember az két nemű, majd amikor Évát létrehozza Isten, megalkotja, akkor válik szét a két nem. És ez súlyos probléma, mondja ő, mert ez egy nagyon erős, ez az egymás utánra következés, mert ez egy évezredes téveszmét hozott létre, mely szerint a férfi teremtetett először, és ez olyan előny, egy olyan patriarchális világot teremtett, amely egy degenerált világhoz vezetett. Tehát azt állítja, hogy a szerző, hogy a Biblia rosszul, a bibliai teremtés, vagy annak az értelmezése az rossz, mert az első ember az két nemű volt, és az, aki azt állítja, hogy Ádámot teremtette először és Évát másodszorra, aki ezt állítja, az nem igaz, az nem igaz dolgot állít. És ez az értelmezés, hogy Ádám volt az első, ez egy rossz szerepleosztást eredményezett az életben, a világ menetében, mely szerint a férfi az egy isteni valami, aki alkot, hódít és felfedez, irányítja a fejlődést. A nőnek pedig csak egyetlen feladata van, hogy férjet találjon, kielégítse azt, gyermeket szüljön és gondoskodjon az isteni férfiről. És erre azt tudjuk csak mondani, hogy ez Müller Péter részéről egy teljes félreértése a Bibliának, és nem is nagyon értem, hogy jött erre rá, mert én végigolvastam a Bibliának ezeket a szakaszait, és teljesen más lehet ebből érteni, ha az ember elolvassa a betűket egymás után, és szigorúan úgy értelmezi, ahogy oda le van írva. Tehát azt mondja az 1 Mózes 27, hogy teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Hát az egy mondaton belül van az, hogy azt mondja az Isten, hogy megteremti az embert, és rögtön hozzáteszi, szerintem kivédendő Müller Péter állítását, hogy férfivá és nővé teremtette őket. Tehát ez nem egy téveszme. Ezt a Biblia állítja, és abban igaza van Müller Péternek, hogy nagyon rossz a világ, mivel bűnbe esett, de ennek nem ez az oka, hogy a férfiak rosszul irányítják a világot. És azt gondolom, hogy mivel Müller Péternek egy ősi kínai szellem mutatja meg többek között a valóságot, ezért azt tudom gondolni csak én, hogy ez az ősi szellem úgy gondolom, hogy legalább nem ismeri a Bibliát. És fontos lenne, hogy Müller Péter olyan szellemekkel tartsa kapcsolatot, akik ismerik a Bibliát, és fontos lenne, hogy ha már ilyen nem áll rendelkezésére, akkor olyan teológusokkal beszéljen, akik hiteles módon tudják tolmácsolni. Azért álltam volna meg itt egy picit, mert azt, hogy mit mond ő a taoizmusról és a buddhizmusról, azt én nem biztos, hogy tudom helyesen értelmezni és jól, mert nem vagyok egy taoista vagy buddhista követő. De vagyunk egy keresztény követők, és tanulmányozzuk a Bibliát. És hogyha ilyen teljesen egyértelmű tévedésekkel találkozunk, amit könnyedén tudunk ellenőrizni a Bibliából, akkor felmerül a kérdés, hogy a tao vagy a buddhizmus értelmezésekor nem követele ehhez hasonló nagy hibát. Mert ezek nem pici elnézések, nem értelmezésbeli különbségek, nem nüanszok, hanem alapvető kérdések. Tehát úgy gondolom, hogy kellő kritikával kell figyelni ezek után ezeket a tanításokat. Bírjátok még? Igen. Köszönöm szépen a lelkesedést. Tehát az első kérdés, az első felvetés tehát az volt, hogy megbeszéltük, hogy a világteremtés az hogy néz ki, és mi a férfi-női szerepek tartalma. Ezeknek tehát át kell alakulni egymásban, ahhoz, hogy a személyiségfejlődés egy következő állomására el tudjak lépni, hogy elsajátítsanak bizonyos tulajdonságokat. És megállapítottuk azt, hogy ez a világ ez azért olyan rossz, mert ez egy patriarchális világ, és a férfiak a romlásba döntötték. Ehhez képest a nő szerepe, mondja Müller Péter, fontosabb. Mik azok, mik azok a tanítások, amelyek alapján ezt állítja? Itt is egy keresztény idézettel kezd. Tehát a nő az azért fontosabb, mint a férfi, mert a Bibliában van egy olyan szakasz, amely azt mondja, hogy te fogod majd elhagyni apádat és anyádat, és te fogsz majd ragaszkodni feleségedhez. És a kettő válik egy testé. Ez a szakasz tehát értelmezhető úgy, hogy nem a nő megy férhez, hanem a férfi megy nőhöz. És a szülőktől való elszakadás az egy férfiaknak szóló parancs. Ez ugye nem így van, mert például az 1 Korintus 11.3-ban azt olvassuk, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Tehát van egy értelmezése, ad egy értelmezést a Bibliáról, nyilván sokat olvassa, mert sokat idéz, de már nem teszi mellé, vagy nem gondolkodik el azokon a bibliai szakaszokon, amelyek viszont ennek a homlok egyenest ellenkezőjét állítják. Nekünk azonban mindig úgy kell eljárnunk, hogyha elolvasunk egy tanítást, akkor az összes többi tanítással együtt kell értelmeznünk. Legyen az egyébként kereszténység, tao vagy buddhizmus. Másik, ami arra utal, hogy ez a parancs ez nem úgy van, ahogy ő értelmezi, hogy Isten Ádámhoz viszi a nőt, és nem a nőt viszi Ádámhoz. Tehát ez se felel meg az állításnak. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy a férfinak kell önállóan családot alapítani, a vezetés szolgálata és felelőssége az a férfié. Mivel, hogy a sorrend az úgy néz ki, hogy Isten, Krisztus, férfi, nő. Ez ugyanúgy benne van a Bibliában, de valamiért Müller Péter kihagyja a gondolkodásból. Szerintem azért, mert nem támasztja le ezt a véleményt. A következő érv, hogy miért fontosabb a nő, mint a férfi, ez egy biológiai érv. Az őslény sokkal inkább nő, mint férfi. Miért? Mert az ondósejtek rohannak a fenségesen nyugodt királynői petesejthez. És ennek az igazságnak a valóságtartalmát nem lehet kétségbe vonni valóban, bár én úgy gondolom, hogy ez inkább egy ilyen írói, dramaturgiai, drámai megjegyzés, sem mint egy érv amellett, hogy tehát nem egy racionális biológiai érv amellett, hogy miért fontosabb a nő. Isten így alkotta meg. De ettől még a fontossági sorrend szerintem nem kerülhet a talpáról a fejére. A másik biológiai érv, Leventére nézek közbe, hogy súgjon, hogyha tévednék. Magzati létünk kezdeti állapotában nemünk, megnyilvánulatlan állapotban van. Tehát azt mondja, hogy magzati létkor a nemünk az még nem egyértelmű. Ez megint csak, mint biológiai érv, nem igaz. A nőnek XX, a férfinak XY kromoszómája van. A fogamzáskor vagy Y, vagy X kromoszómájú gyermek fogamzik, ember fogamzik. Hogyha Y, akkor fiú, ha X, akkor nő. Ez egy egyértelmű megnyilvánulása annak, hogy mi a nemi identitása, mi a nemi szerepe, vagy mi a neme a megfogamzó embernek. Tehát azt lehet mondani, hogy a fogamzáskor egyértelműen eldől ez, és nincs olyan, hogy a nemünk az megnyilvánulatlan állapotban van. Az egyetfejlődés során valóban van olyan, hogyha az Y-kromoszóma az nem működik helyesen, akkor, és nem ad egy bizonyos heremek határozó gén, nem lép működésbe, akkor a férfivá fejlődés az nem vagy hiányosan következik be, és akkor sokkal inkább női jelleget fog mutatni az a test. De ettől eltekintve az Y-kromoszómája az megvan, annak a férfivá fogamzott gyermeknek, és ezt meg is tartja élete folyamán, tehát megnyilvánult a nem ide, hanem, és ha valami probléma van, az egy betegség, nem pedig a megnyilvánulatlanságnak a bizonyítéka. A következő biológiai érv, hogy a férfinak teljesen felesleges, funkciótlan mellbimbói vannak, míg a nőknek viszont egyértelmű, hogy a mellbimbók azok mire valók. Ez azt mutatja, hogy a funkcionális női testből lett kialakítva a kevésbé fontos, ezek szerint kevésbé funkcionális férfi is. És erre ismét azt lehet mondani, hogy ez kétségtelen így van, tehát ezt a fizikai tényt ezt nem lehet tagadni, ugyanakkor a nők férfiakhoz képest mért nagyobb fontosságát, vezető szerepét, ez nem alapozza meg, mert a vezető szerep, vagy a sorrendiség az inkább egy lelki, szellemi, fizikai tulajdonságoknak az összessége, és nem pedig annak kérdése, hogy ki az, aki előbb született, vagy kinek mennyire és hogyan hasonlít egymásra a teste. Tehát azt lehet mondani, hogy a biológia tudománya az cáfolja Müller Péter kijelentését. Ismét találkozunk a kínai Yiking a Változások könyvének egy idézetével, amely szintén azt támasztja alá, hogy a nő szerepe az fontosabb az életben. A Yiking tanácsai bölcs asszonyi tanácsok, mely szerint a dolgokat nem annyira akarni kell, hanem inkább hagyni megtörténni. Hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem inkább a Taoé. Tehát, mintha minden élet a titokzatos nőből született volna, minthogyha a világ olyan női módon működne. Mert a Tao azt mondja, hogy örökkévaló a völgy energiája, ő a titokzatos nő, a titokzatos nő kapuja ég és föld gyökere, a nagy szülőanya örökkévaló és magába rejt mindent. Tehát a Tao beszél egyfajta női erőről, egyfajta női jellegről, egy női principiumról, ami megjelenik a világban. És ehhez képest a Változások könyve is, tanácsai is egyfajta bölcsnői tanácsok. De hát mit gondoljunk erről? Ugye a Változások könyve egy jós könyv, ami azt mondja, hogy próbáljunk a világtörvény szerint működni, és ne is cselekedjünk, ha lehet, tudatosan. De mit mond a Biblia? Ézsaiás 46:9-10. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még nem történtek meg. Mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem akaratomat. Mit mond ez a szakasz nekünk? Ugye a Jiking azt mondja, hogy meg a Tao is, hogy van egy személytelen erő, amely mindent irányít. Isten azonban kijelenti, hogy ő van, megmondja a múltat, megmondja, hogy mi történt a múltban, megmondja a jövőt, és van egy terve az életben, a világ folyásával, amit véghez visz. Tehát hiába kürkésztük a személytelen erő energiát, és hiába próbálunk arra ráhangolódni, Isten az, amely mozgatja a világot. Egyébként valóban van egy vita, és valóban van egy kérdés, amit így a kereszténység kapcsán is meg kell érteni, hogy vannak dolgok, amelyeket az Isten hajt végre az életben, és vannak feladatok, amelyek meg a miénk. Mert Isten ugye azt mondta, hogy őrizzük és munkáljuk a Földet, ebben kinyilvánította, hogy van egy feladatunk itt az életben. És némi igazság tartom ennek a megállapításnak, hogy hagyjuk megtörténni a dolgokat. Annyiban van, hogy próbáljuk ne elvégezni az Isten munkáját, ne próbáljuk kontrollálni magunk körül az életet, meg az eseményeket, a kollégáinkat, a szülőinket, a gyerekeinket, hanem próbáljuk meg az Istenre ráhagyni azt, ami az ő munkája, észrevenni azt, ami a saját feladatunk az életben, és azt viszont helyesen végrehajtani. Tehát ez a fajta kicsit nihilista hozzáállás, hogy csak hagyjuk megtörténni a dolgokat, majd azok maguktól jól meg fognak történni, én úgy gondolom, hogy egy nagyon rossz üzenet, mert szerintem sokaknak van olyan élménye, hogyha a munkahelyén csak egy picit hagyná megtörténni a dolgokat, és abba hagyná a munkát, vagy csak spontán cselekedne, és nem is tudatosan, akkor először elég hamar összedőlne minden, aztán az is lehet, hogy másnaptól nem lenne állása. Tehát a gyakorlati életben ennek a tanításnak a véghez vitele, hogy egy kicsit csak engedjük el magunkat, és hagyjuk sodorni magunkat az árral, ha ki tudja, milyen árral és hogy hová, ezt így nem lehet. Nem lehet így élni, szerintem. De sokkal inkább lehet úgy élni, hogy az ember tudja, hogy ez a munka, amit az Isten adott, ilyen talentumokkal hajtom végre, amit lehet megteszek, és amit meg nem tudok megtenni, azt ráhagyom az Istenre, mert tudja, hogy mettől meddig tart az én erőm, és hol az én feladatom. Tehát azt lehet mondani, hogy volt itt egy pár éve arról, tehát, hogy a nő szerepe az fontosabb, mert a férj menni hozzá, és nem jön a férjéhez. A biológia is azt állítja, és a kínai Tao meg a változások könyve is. És a szünet előtt még egy részt szeretnék elmondani. Azért ismételtem volna ezt át, mert ahhoz képest, hogy a nő fontosabb, mint a férfi, és hogy van egy nemi önazonosság, amely változhat, ehhez képest meglepőnek tűnik a következő tanítás, amely azt mondja, hogy annak ellenére, hogy van férfi és van nő, ehhez képest egy nem nélküli angyalnak kell lennünk. Két neműek vagyunk, és az isteni én reinkarnációja kapcsán, tehát a folyamatos újraszületés kapcsán kell itt bizonyos dolgokat végrehajtanunk az életben. Egy meglepő állítással kezdődik ez a rész. Kezdetben angyalok vagyunk, és nincsen igazán nemünk. Ezen meglepődhetnénk, ha nem látnánk rögtön egy keresztény alátámasztást ennek az állításnak az igazolására. Honnan gondolja a szerző, hogy angyalok vagyunk, és nincs igazán nemünk? Két Jézus idézet magyarázza ezt meg. A menny, ugye Jézusnak van egy párbeszéde, amelyben azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint a mennyben, ahol nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesztek, mint Isten angyalai az égben. Tehát ebből a párbeszédből, ebből a válaszból arra következtett Müller Péter, hogy az angyali lét az egy elérendő dolog, egy elérendő valóság az ember számára. A következő idézet arról szól, biztos bizonyára ismeritek, amikor Jézushoz nem engednek gyermekeket közel, és ő azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, bizony mondom néktek, ha nem lesztek olyanok, mint ezek, nem látjátok meg az Isten országát. Ezt a két idézetet egymás mellé teszi, és arra következtet, hogy kell, hogy legyen egy angyali lét, és hogyha az olyan típusú emberek jutnak a mennybe, mint a gyerekek, akkor azok, akkor angyali jelleggel kell bírni. Ez a rész egy kicsit nehéz, nekem is sok fejtörést okozott, mert van egy kívánatos cél, van egy létforma, angyali lét. Az angyali létre ugye az jellemző, mondja a Biblia, hogy nem házasodnak, sem férhez nem mennek. Az író körbenéz, és megnézi, hogy milyen életszakaszok azok, amelyek leginkább így a nemi érdeklődés hiányát mutatják, és akkor rájön, hogy ezek a gyermekek meg az idősek. Tehát azt mondja, hogy életünk első pár évében, a bölcsödében vagy óvodában, és időskorunkban, amikor már leéltük az életünket, és nem az életünk középpontjában nem elsődlegesen a férj, feleség, gyermek, vagy a férj vagy feleség keresése áll, ha meg kihuny a nemi érdeklődés, vagy a szexuális vágy, akkor leszünk olyanok, mint Isten angyalai az égben. És ez az igazi állapotunk, az angyalszerűség. Ezt mi cáfoljuk, mert azt gondoljuk, hogy ez a rész, amiről Jézus beszél, hogy olyanok lesztek, mint Isten angyali az égben, ez a mennyben való tartózkodásunknak egy aspektusát, az ott való létnek egy aspektusát jelenti. Nem azt jelenti, hogy aki meghal, az angyal lesz, hanem azt mondja, hogy ha meghalunk és a mennybe jutunk, akkor a szexualitás vagy a férj-feleség választás, vagy az azzal való kapcsolattartás szempontjából hasonlítani fogunk az angyali lét ilyesfajta berendezésére. De ez alapján, ez egy tulajdonság csak, nem állíthatjuk, hogy angyalok leszünk a mennyben, nem állíthatjuk, hogy itt a Földön angyalok voltunk gyerekkorunkban, nem állíthatjuk, hogy ezen a Földön angyalok leszünk öregkorunkban, semmit nem állíthatunk ez alapján. A menny egyéb iránt pedig egy átmeneti hely, egész, ami addig tart, a mennybe lét, ugye addig tart a hívő számára, amíg Jézus Krisztus másodszor el nem jön, és újjá nem teremti a világot. És a világnak ugye része a férfi-női nem, az ember tulajdonsága az, hogy két az emberi nem tulajdonsága, hogy két neme van, és ezzel az újrateremtéssel a férfi-női nem is helyre lesz állítva. Tehát ezért sem igaz a Biblia értelmezése alapján, sem az, hogy angyalnak kell lennünk, sem az, hogy a halál után egyfajta nem nélküli állapotba fogunk kerülni. Hát az angyali lét az nem igaz, és nem is kívánatos. De, mondja ő, annak ellenére, hogy nekünk angyalnak kell lennünk, annak ellenére küzdenünk kell itt az életben, mert amíg angyalszerűek nem leszünk, két macska vagyunk, és játszunk egymással. Ez azt jelenti, hogy amíg nem nyerjük el gyermeki létben, vagy idős létben, vagy a halálunk után az angyali létet, ezek között, ebben a szituációban leledzik szerintem itt most gyakorlatilag a mindenki, a lelkünk az két nemű, férfiként a tudatunk, tudat feletti részünk az férfi, de tudat alatt nők vagyunk. A nők tudatosan nők, tudat alatt férfiak. Tehát azt lehet mondani, hogy angyalnak kéne lennünk, de amíg nem vagyunk, addig én például tudat alatt nő vagyok. A feleségem tudat alatt férfi. És én azt gondolom, hogy ez az állítás, ez megint nem állja ki a gyakorlat próbáját, erre semmifajta gyógykezelést, életelvet nem lehet alapozni. Ami nagyon fontos, hogy a következő állomás a nem identitás kapcsán az az, hogy ha tehát az van, hogy az emberi nem az eredetleg androgyn volt, aztán pedig átalakulnak a nemek, angyalnak kell lenni, de egyébként két neműek vagyunk. Ez alapján azt lehet mondani, hogy valójában az emberi lélek az nem nélküli, egyetlen önazonosságunk van, az isteni én. Tehát amellett, hogy a férfi-női szerepek, van az isteni én, és ez az isteni én dönt az egymásra követő újjászületések kapcsán, reinkarnáció kapcsán, ez az isteni én dönt, én döntök, hogy férfivá vagy nővé fogok megszületni a következő életemben. Látom, hogy mindenki elgondolkodott. Én is elgondolkodtam, és egy szövegszerkesztő program segítségével, hogy végigvezessem én is ezt a gondolatot, összefoglaltam ezt az egészet 4 mondatban. Tehát azt mondja a tanítás a nemekről, azok szerepéről, hogy Ádám tehát két nemű volt, a nemi azonosságunk az nem végérvényes, hanem az átalakuló dolog, át is kell, hogy alakuljunk. A lelkünk az két nemű, a cél, hogy nem nélküli angyalok legyünk, gyermekként vagy idősként pedig azok vagyunk, és a reinkarnációban fogunk dönteni arról, annak ellenére, hogy nem nélkülnek kéne lennünk, hogy milyen neműek legyünk. És ez egy fontos tanítás, amelyet nem is várom, hogy most kérdéseket tegyetek fel, mert ezt először meg kell emészteni. De így elmondva egymás után, én azt gondolom, hogyha nekünk most a gyermekünknek kéne megmagyarázni, hogy milyen dolog fiúként vagy lányként létezni, és hogy milyen célkitűzései lehetnek egy fiúnak vagy egy lánynak férhez menni, feleséget találni, megházasodni, gyerekeket nevelni, akkor hogy fogjuk megmagyarázni neki, hogy hogyan viselkedjen, vagy mit gondoljon magáról, vagy másokról. Hát nem lehet ez, nem értem, hogy ez hogyan lehet alapja egy konzisztens világnézetnek.